A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 478-as számú dicséretünkkel, 478. dicséretünknek mind a 6 versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, semmit nem tudnánk rólad, hogyha nem mutatkoztál volna be nekünk, ha nem jelentett ki önmagadat a te igéden keresztül, és azokon az élethelyzeteken keresztül, ahol megsejtettük, hogy a te kezedben vagyunk, hogy a tieid vagyunk, a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy nincs annyi emberi szó, amellyel meg lehetne fogalmazni, hogy milyen is vagy te, mert mindezeknél gazdagabb vagy. Ebből a gazdagságból szeretnénk meríteni, és felcserélni azt a földi gazdagságot a te kincseiddel, amelyet te kínálsz fel nekünk. hogy legyen békességünk, hogy legyen életünk, hogy legyen örömünk, hogy azok az ajándékok tegyék teljessé az életünket, amelyek tőled jönnek. Így adunk hálát mindazért, amit megkaphattunk tőled, ami a miénk lehetett, és így imádkozunk azért, hogy a szemünk ne tévesszen el téged, téged követni, és a lábunk tudjon járni azon az úton, amit mutatsz nekünk. Így kérjük most is a te igédnek üzenetét erre a mai estére. Engedd, hogy mindaz, amit hallunk, megindítson minket, és tudjon gyümölcsöt teremni a te dicsőségedre. A mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 42. Zsoltárunkkal készüljünk, 42. Zsoltárunk első versével, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mai esténken tovább olvasuk Jakab levelét, az 5. fejezetnek az első 6 versét fogom olvasni, ezekben így van most megírva számunkra Isten igéje. Tehát ti gazdagok sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrohadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotokat és ezüstötöket megette a rozsda, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az arasztók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, s ő nem állt ellen nektek. Kedves gyülekezet, elég kemény és ítéletes szavak ezek, amik itt Jakab tollából előbukkannak. Olyan ószövetségi prófétákhoz hasonlít a stílus, az az intés és az az ítélet, ami valószínűleg a lelkében, mint egy hatalmas feszültség, düben, elszomorodásban, felsóhajtásban feltörik. És érdekes, hogy ezek a szavak kísértetiesen hasonlítanak Jézusnak a szavaihoz. Az alaptémája ennek a pár gondolatnak, a gazdagoknak a megítélése. És mindig az az érzésem, hogy nehéz ezekről a dolgokról beszélni, hiszen egyikünk se tartja elég gazdagnak magát ahhoz, hogy magunkra vegyük ezeket a szavakat. Mindig a másik oldalra helyezzük el az életünket, soha nem azon az oldalon állunk, mármint ige hallgatók, mint akik másokat nyomorgatnak, hanem inkább azon az oldalon szeretnénk állni, vagy oda képzeljük magunkat, ahol minket nyomorgatnak mások. És így aztán várjuk is az Istennek a segítségét, a bátorítását, a megmentését, és közben kiderül az, hogy nem is olyan szegény a mi életünk. Abban az értelemben egyáltalán nem, amire itt Jakab gondol, vagy maga Krisztus gondolt, amikor a hegyi beszédben erről tanított. A reformációban is, és korábban az első keresztényeknek is az idejében az a társadalmi feszültség nagyon erős volt, hogy voltak nagyon gazdagok, meg nagyon szegények. És nem csak ebben az időben volt ez így, hanem talán a történelem során folyamatosan ez éleződik, ez a különbség, és ma is így érezzük, hogy vannak nagyon-nagyon gazdagok, és vannak nagyon-nagyon szegény emberek. Bár éppen talán a mi országunkban ez nem biztos, hogy így áll csupán, mert azért igen erősen megerősödött egy olyan középréteg, ami az élhető kategóriát jelenti. És azt hiszem, hogy mindannyian hálát adhatunk, akik itt vagyunk, hogy vagyunk, ahogy vagyunk. Hogy mindig van annyi, amennyi épp szükséges. Hogy van hol laknunk, van mit megennünk, van mire elköltenünk a kicsi többletünket is, amit összespórolunk, úgyhogy nem lehetünk mi azért olyan elégedetlenek. A reformáció idejében azért nyilván, hogy nagyot lendített a reformáció előmozdulásán az is, hogy ilyen önkényes, császári és egyházi rend állt fenn, és az emberek már érezték ennek azt a szorítását, és amikor a reformáció megérintette őket, akkor ők is azt gondolták, hogy Istennel együtt szeretnék kivívni a maguk lehetőségeit, azt, hogy ők is itt vannak ebben a világban, hogy megmutathassák magukat. A Jakab levelében egy olyan gyülekezetről olvasunk, ahol a gazdagoknak a jelenléte valahol elveszi a teret azoktól, akik úgy igazán rászorulnának az Isten szavára, az Isten bátorítására, az Isten üzenetére. És nagyon óvatosan mellé teszem a magunk egyházát, vagy a magunk gyülekezetét is, hogy ne csak azoknak legyen itt helye, akik megbecsült emberek, ne csak azok, akik valakik, hanem talán úgy legyen, ahogy ezt Jézus is elképzelte, hogy a vámszedőknek, a bűnösöknek és még a paráznáknak is elkészítette Isten az ő országát, és abba helyet akar adni nekik. Így hívok most mindenkit önvizsgálatra, és megint csak a heti sorozatunknak a rövid címét hadd idézzem, hogy most a reformációról úgy gondolkozunk együtt, mint ahogy a közösségünknek a megújítása ebben benne lehet, vagy az erre való figyelmeztetés. Az igénk azzal kezdődik, hogy egy egész részletes leírást kapunk arról az emberről, aki gyűjtöget és halmoz. Ez egy életforma. Egy olyan életforma, amiben ugyanazok a kifejezések, amelyek Jézusnál és a hegyi beszédben megjelentek, azok megtalálhatóak. Gyűjtögettek ruhákat, de aztán jön a moly és megeszi. Gyűjtögettek ezüstöt és aranyat, de jön a rozsda, és majd semmivé marja. Lehet, hogy gazdag a ti életetek, sok kincset gyűjtetek a világjavai szerint, de vajon ezek hova lesznek? És ez a gyűjtögető életmód, ez igazából egy hitvallás. Egy olyan hitvallás, ami arról beszél, hogy nekem ezekre szükségem van, én ezekbe bízom, ezek kellenek nekem. Mindig el szoktam mondani, ha ilyen téma kerül elő, hogy ugye milyen nehezen válunk meg régi dolgainktól. Milyen nehéz kivenni valamit a szekrénybe, és azt mondani, hogy de hát ez már nem is kell. Milyen nehéz olyan dolgokat kitenni az életünkből, amit tényleg nem használunk, de valahogy mégis biztonságérzetet ad, hogy az ott van. A kincseknek ez a gyűltése azonban elválaszt bennünket egymástól. És éppen erre mutat rá Jézus a hegyi beszédben is, hogy amíg én elfoglalatoskodom azzal, hogy valamit megszerezzek, közben egy másik embertől akár nagyon messzi is kerülhetek. Istenről nem is beszélve, hiszen akkor az kitölti az időmet, akkor kitölti a figyelmemet, akkor kitölti az energiáimat, hogy én azzal foglalatoskodok, hogy az nekem meglegyen. És ma talán a gyülekezeti életünkben is a legnagyobb kérdés ez, hogy mire van idő? Mire marad idő? Marad-e idő a gyülekezet közösségére, az Istennel való találkozásra, az egymással való találkozásra, de sőt, tovább megyek az egymással való törődésre, hogy én gondolatban legalább a másikig eljussak, akár egy imádság erejéig. Mesélte valaki nem olyan régen, hogy ő úgy szerette azokat az időket az ifjúságából, és hát volt, vagy 80 éves, aki mesélte, amikor így a régi munkatársakkal együtt építkeztek. Hogy az egyik hétvégén az egyik házát építették, a másik hétvégén máshova mentek, akkor volt nagy közös főzés benne, és akkor ott születtek barátságok, kapcsolatok, volt benne természetesen munka is egymásért, de megvolt annak a lehetősége, hogy közelebb is kerüljünk egymáshoz. Aztán lehet, hogy ez elvitte a vasárnapokat is, és éppen az Istenhez való közeledés nem jött össze azokban az időkben, de valahogy most még az ember talán erre se ér rá. Mert mindenki a magáét építi, mert mindenki a magáéval van teljesen elfoglalva. És tényleg az az értékes idő, ami annyira könnyen múlik az életünkben, mintha nem tenni lehetővé azt, hogy én nyissak a másik felé, vagy hogy Isten felé el tudjak mozdulni. Azt mondja Jakab, hogy azok a dolgok, amiket begyűjtünk, azok ugye tönkre mennek. A moly megeszi, meg a rozsda. A moly azt a ruhát tudtommal nem nagyon eszi meg, amit az ember magán visel. És a rozsda azt a szerszámot nem lepi el, amivel dolgozik az ember. Úgy tűnik, itt olyan tartalékokról van szó, amihez nem is nyúl hozzá utána az ember, amit megszerezni volt nagy cél, de utána már nem is tudok vele mit kezdeni. És ez egy megint csak rákfenéje a mai világunknak, hogy nagy küzdés van valaminek a megszerzésért, de hogy aztán mit kell kezdeni vele, azt már nem tudom. De aztán ez átmegy az emberi kapcsolatokra is. Addig, amíg megszerzem magamnak a társat, addig, amíg ott, odáig eljutok, hogy meglegyen a házam, addig minthogyha tudnám, hogy mi a cél, meg sok mindent beleteszek. De utána meg mintha nem tudnék élni vele, nem tudok vele mit kezdeni. Túl sok lesz a tartalék egy idő után azokból a dolgokból, amik csak úgy körülveszik az életemet, de nem is tudom, hogy azt mire tudnám használni, az mire való úgy igazán. Van egy példázata Jézusnak, egy bolond emberről, egy bolond gazdag emberről, aki már tele vannak a csűrjei, és azt mondja, hogy mit csináljak, még mindig tudok mit beletenni. Hát lebontom, építek nagyot, még nagyobbat, és abba fogom betakarítani. És akkor megszólal Jézus a történetben, hogy ó, te bolond, éjszaka elkérik a lelkedet, az a sok minden, amit felhalmoztál, az meg kié lesz. Nyilván, hogy Isten a gazdagság ellenében nem úgy akar szót emelni, hogy mintha az alapvetően bűnös dolog lenne, hanem hogy az Istentől kapott gazdagság az arra való, hogy azzal tudjak másoknak szolgálni, hogy az a mások életét is tudja építeni. És van bizony, hogy erről megfeledkezik az ember. És miért nem akarom építeni a másik életét? Mert igazából a sajátomban látok olyan hiányokat, olyan űrt, amit szeretnék ezzel betömni. Igazából a gyűjtögetés és a halmozás az egyfajta pótcselekvés. Még nem tudom magamat értelmezni, még nem tudom, hogy mi az én magam értéke, addig állandóan valamit még hozzá akarok ragasztani az életemhez. Még ez is legyen, ezért is kapjak egy elismerést, meg azért is kapjak egy elismerést, hogy úgy érezzem, hogy vagyok valaki, hogy van egy gazdagságom, van egy értékem. Az, aki az Isten mellett él, nem tudom, hogy neki szüksége van erre, mert az Isten az tud értékelni minket. Az Isten az tudja jól, hogy mire vagyok képes, Isten tudja, hogy a feladataim, amiket kapok tőle, azok elvégezhetőek, és azért ő megbecsül. Jézus idejében a farizeusokat ítéli meg Jézus maga, és azt mondja, hogy az a baj veletek, hogy már minden dicséretet kivettetek az emberektől, hát akkor elégedjetek meg ennyivel. Mire eljuttok oda Isten elé, már Isten nem lesz miért megdicsérjen titeket. Mert az emberektől már minden elismerést megkaptatok. És akkor ezek után azt mondja, hogy de honnan van ez a gazdagság? Honnan van ez a felhalmozott gazdagság? Mert az, hogy van, az nem lenne gond. De igencsak sok van már, annyira sok, hogy nem is tudja használni az ember. És akkor azt mondja, hogy hát vannak olyanok, akik dolgoztak értetek. És a munkásoknak nem adtátok meg a bérét. Az a visszatartott bér, az az Istenhez kiállt. Nagyon szép igék vannak, Pál apostol is több helyen emlékezteti a gyülekezeteket, hogy ne feledkezzenek meg a tanítóikról, a szolgálattevőikről, azokról a szegényekről, akik ott vannak közöttük, viseljenek róla gondot. Méltó a munkás a maga bérére, mondja Pál apostol. Maga Jézus is ezt mondja egyébként, amikor elküldi a tanítványokat, hogy mert méltó a munkás a maga kenyerére, ne féljetek, mindig lesz annyi, amennyivel az Isten gondot visel rólatok. Aztán Pál apostol egy másik helyen még tovább is megy, és azt mondja, hogy és senkinek ne tartozzatok semmivel, csak egyel, hogy egymást szeressétek. Mindent valahol lehet viszonozni, minden valahol vissza kell kerüljön oda, ahonnan az ember azt kapta, az a háládatosságunknak, a köszönet nyilvánításunknak, a másik ember megbecsülésének a része, hogy megkapja a bérét. Most ezt a kifejezést használjuk. Ezt persze lehet tetézni, és erről szólt a tegnapi este, hogy a szeretetben mindenen túl lehet menni. Az még lehet még bőségesebb, hiszen magát Istent is így ismertük meg, mint gazdát a példázatokból, vagy a példabeszédekből, aki nagyon nagy vonalú, aki amikor a munkásait dolgoztatja, akkor nem szűkölködik a bérrel, hanem aki reggel is elkezdte a munkát, ugyanannyit kap, mint aki este kapott, mert ő annyit ad az övéből, amennyit csak akar. Olyan szomorú mellé tenni az embert a maga kicsinyességével. És itt nem is csak arról van szó, hogy mit, mivel viszonozunk, hanem egy kicsit annak a felismerésével, hogy Isten más embereken keresztül mennyi mindent hozott be az életünkbe. És akkor, ha ezért én hálás vagyok Istennek, akkor azokat az eszközöket, azokat a más embereket is meg kellene becsüljem. Hogy az a hit, amin van, az valakin keresztül lett. Valakit az Isten abba felhasznált. Vajon mennyire becsültem meg? A családom, amit Istentől kaptam, aki sokszor, hogyha rájuk nézek, visszaadja a lelki erőmet, akik miatt újra kezdek dolgokat, vajon mit éreznek abból, hogy ők is megkapják-e tőlem azt, ami nekik szükséges? Nagyon sokan dolgoznak az egészségünkért. Hát én nem tudom, hogy járunk-e annyiszor vissza az orvosainkhoz köszönetet mondani, mint ahányszor eljárunk oda, hogy valamit kérjünk tőlük. Vagy hányszor van az, hogy reklamálni elmegyünk valahova, és hogyha meg elintéződött a dolog, nem megyek vissza, és nem köszönöm meg, hogy valaki ezt elintézte nekem. Egy tanári szoba előtt állandó sorállás van, amikor reklamáció van, amikor miért jön a gyerekem, miért olyan jegyet kapott, hadd lássam a dolgozatot. Ilyen köszönő napok nincsenek, amikor sorban állnak ott az érettségi után a szülők, és egyesével elmondják, hogy tanár úr, tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy a gyerekemet eljuttatta idáig. Hogy vannak itt hiányosságok, és egy kicsit megint a gyülekezet életét is hadd hozzam ide, nagyon sokan sokat kaptak ebben a gyülekezetben. Talpra álltak, lelkileg megerősödtek, talán meggyógyultak, talán társat kaptak, megtalálták azt az életet, amire úgy gondoltak vagy számítottak. Most fontos nekik az, hogy és velünk mi lesz, akik még keresünk. Hogy ő, aki már meggazdagodott, el tud-e jönni, és a gazdagságából tud-e adni annak, aki még most keres, akinek most van szüksége valamire. El szoktuk mondani azt is, hogy néha már az is szolgálat, hogy valaki a gyülekezet közösségben egy alkalmon ott van. Addig, amíg itt vagyunk egy néhányan, addig bárkinek van lehetősége, egy szegénynek bejönni, és azt mondani, hogy én is keresem az Istent, de jó, hogy itt vannak, akikkel együtt lehet igét hallgatni, vagy imádkozni. Vajon fenntartjuk-e ezt azért, hogy legyen még olyanoknak is, akiknek ezután lesz erre szüksége? A jézusi időkben és az első gyülekezetekben azért nagyon sokszor előfordult az, hogy az a szegény ember, aki a mindennapi betevőjét kereste, végül el se jutott a gyülekezetbe. az elitnek a találkozási hely volt, akik ráértek az Isten dolgaival foglalkozni. Akik nem maguk dolgoztak, hanem másokat dolgoztattak. Jézus ezeket a kegyeseket látja imádkozni hosszasan, és mindig megkérdezi, hogy és mit gondoltok arról, hogy az Isten előtt ez kedves dolog? Hogy nektek van lehetőségetek, de őket meg kiszorítjátok abból, hogy itt lehessenek. Néha ezt is érdemes végig gondolni, hogy amíg mi itt vagyunk, kiáll helyt értünk. Negatív és pozitív irányban is el lehet mondani a példát. Sokszor ülünk itt a templomba, és megyünk haza a kész ebédre. Arra, hogy várott már valaki. Arra, hogy ezt valaki elkészítette. Vajon tényleg csak azért nem jön, mert nem akar eljönni? Vagy azért, mert nem mondtam azt neki, hogy most azt az ünnepi ebédet felcserélhetjük egy paprikás krumplira is, és akkor te is el tudsz jönni velem. Vajon a bér, amit nem fizetünk ki, az hova kiállt? Nem szólítja-e meg a lelkiismeretünket? Itt nagyon keményen beszél. Jakab is azt mondja, az égre kiállt. Az első égre kiáltó vétek a Bibliában Ábelnek a vére volt, akit Kain a testvére megölt. És nem szolgáltatott senki igazságot, csak Isten tudott igazságot tenni. Isten igaz bíróként ítéli meg ezeket a helyzeteket, és ezekben a helyzetekben, amikor ott Isten előtt állunk, nem lesz könnyű dolgunk elszámolni, hogy vajon mindaz, amit Isten másokon keresztül nekünk adott, az viszonzásra került-e, vajon annak a bérét valahol meg tudtuk-e fizetni. És akkor van egy szép záromondat, amit többféleképpen is lehet érteni, elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. A mi gondolatunk egyből Krisztusra gondol. Elítéltétek az igazat, és ő nem állt ellen. Aztán beugrik talán sokaknak az is, ahogy Pál apostolán szépen fogalmaz, hogy Krisztus nem mást szegezett föl a keresztre, mint az embernek az adós levelét. Hogy mennyi tartozásunk is van. Isten felé is nagyon-nagyon sok, és emberek felé is nagyon-nagyon sok. De Isten pont így próbálta ezt a helyére tenni, vagy elrendezni, vagy megmutatni nekünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk törleszteni, és talán nem is kell ebbe belebetegednünk, hogy igyekezzünk ezen. De a háladásnak a cselekedetei Jakabnak nagyon fontosak, és az ő levelének valahol ez lett a kulcsa, hogy valahol mégiscsak az Istenhez való ragaszkodásomat és szeretetemet, és ezután ebből kifolyólag a másik emberhez való ragaszkodásomat és szeretetemet nem máshol tudom megjeleníteni, csak a cselekedeteimben. Hogyha én viszonzom azt, amit Istentől kapok, akár a másik ember felé, akkor valamit megértettem abból a gazdagságból, abból a szeretetből, amivel Isten hozzám fordul. Az igazat megöltétek, és ő nem állt ellen. Az elnyomott ember nem nagyon fog kiabálni. És valahogy olyan furcsa is, mert szelídségre inti Jakab is, és Jézus is az ilyen embert. És tűrésre, majd ez lesz a folytatása ennek a mai igének. De ebben a szelídségre intésben benne van egy bátorítás, hogy Isten soha nem feledkezik meg arról, akinek az életében még ítéletet kell hozzon, aki fel kell mentsen, aki nem kapta meg az embertől azt, amire szüksége volt, de Isten nem feledkezik meg róla, és Isten megadja neki azt, ami neki kell. Amikor most elcsöndesedünk és imádkozunk, akkor egy kicsit alázattal és bűnbánattal valljuk meg azt, hogy nagyon sokan vannak, akik az életünkben nagyon fontos szerepet játszanak. Vajon megbecsüljük-e őket, és vajon mindaz, amit ők beletettek az életünkben, viszonzásra kerül-e? A cselekedeteinkben, a mozdulatainkban ott vannak-e, hogy nehogy aztán egyszer valóban Isten elé felkiáltson az a hiány, amit a mi háládatlanságunk okoz. Amen.